Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Itt van a stúdióban velem Rácz Molnár Lili, pszichológus, egykori folyamtársam, akivel a stalkingról fogunk beszélni, aminek tulajdonképpen nincs is ilyen jól körülhatárolható magyar megfelelője. Próbáltam így utána nézni a nemzetközi irodalomban, hogy hogyan is hivatkozzunk rá, de igazából amikor így az adásra készültem, akkor is azt tapasztaltam, hogy sokan még a stalkingot, nem a cyberstalkingot értik, hanem a zaklatást, mint minősített jogi történetet. Viszont mi most ennél sokkal köznapibb oldalról fogjuk megközelíteni legalábbis az epizód egy részében.
Üdvözlöm a hallgatókat, szia Iza! És örülök, hogy itt lehetek, és szerintem ez egy nagyon fontos téma lesz, úgyhogy várjunk is bele.
Aki téged követ így a social médiában, vagy a különböző platformokon, ahol olvashatóak így a cikkeid, az találkozhatott ezzel, hogy így a veszteség feldolgozás az egy nagyon fontos témád, és én is egyrészt ezért gondoltam arra, hogy jó lenne erről beszélgetni, másrészt pedig azért, mert te olyan dinamikusan és mégis finoman tudsz hozzányúlni az ilyen kényesebb témákhoz, hogy így fogalmazzak, és azt gondoltam, hogy ezt így ketten közösen meg tudjuk szakérteni itt a mai napon. Alapvetően onnan indult a gondolatom, hogy nagyon sok kliensemtől hallom, hogy van egyfajta ilyen irányultság az életében, amikor hát embereket nézeget a social media platformokon, és így felmerült bennem, hogy ennek vajon mi lehet a háttere. Lesz mindig külön epizód, amiben a neurobiológiai háttérről lesz szó, viszont amellett nem tudunk elmenni, hogy ennek van egy ilyen nagyon erős egyéni komponense, ami ha úgy tetszik, ilyen viselkedéses, picit a függőséghez kapcsolható. De hogy látod ezt így a saját praxisodban, megjelenik így az ezzel való küzdelem?
Abszolút megjelenik, viszont szerintem az elején fontos azt tisztáznunk, hogy még igen, nincsen magyar fordítása a stalkingnak, de szerintem ez a szó is picit elhasználódott. Tehát, hogy előszeretettel használjuk a köznyelven úgy, hogy ha valakit egyszer-kétszer lecsekkolunk, ugye itt a social media platformokon, amit valljuk be, már mindenki csinált, de hogy ez alapvetően mi most nem erről fogunk beszélni, hanem szerintem érdemes itt két felé választani, és az egyik az az, hogyha van egy ilyen nagyon erős kapcsolódás a múltba, ami egy ilyen beszűkült tudat állapotként ott tart minket, és ebből igazából egy függőség alakul ki, és akkor amúgy van ennek egy olyan vonatkozása is, és én olyan is találkoztam, nem is olyan rég a praxisomban, hogy amikor ez teljesen már így egy ilyen büntetőjogi kategóriába esik, hogy a kliensemnek a volt párja, és ugye ez itt a volt kapcsolatoknál, megszakadt szerelmeknél nagyon gyakori. Tehát, hogy egy olyan fajta nyomozás, zaklatás, inkább már azt mondanám, hogy zaklatás indul, mert hogy itt azért a mindent is be lehet vetni, tehát hogy szerintem érdemes ebbe a két irányba kutakodnunk, hogy mi az, ami az abszolút patológia, például ez az utóbbi eset, és mi az, amiben egy veszteség megélés során akár szinte mindannyian beleeshetünk.
Igen, hát engem is pontosan ez a kérdés foglalkoztat, hogy hogyan válik az elfogadható helytelenné, ami tehát ahogy te is fogalmazol, így teljesen hétköznapi, hogy mondjuk így csekkolunk embereket, tehát tudom azt, hogy vannak olyan HR munkatársak, akik megnézik a jelöltek Facebook oldalát, vannak olyan cégek, ahol ennek mondjuk így van is relevanciája, hogy kit vesznek föl, tudjuk, hogy ha valaki párt keres, és nem tudom, már így ismeri az illető vezetéknevét is, akkor tulajdonképpen nincs az az ember, aki el tud bújni, mert nagyon kevés információból végtelen sokat tudunk gyártani. Nagyon-nagyon könnyű felfejteni manapság, hogy ki, hol, merre született, dolgozott, stb.
Igen, és azért az algoritmusok azok ellenünk vannak, szóval, hogy ilyen értelemben, hogy ugye alapvetően ezek a platformok erre épülnek. Tehát, hogy itt szerintem első körben ezért is nagyon nehéz a dolgunk, amikor definiálni szeretnénk, hogy hol kezdődik a patológia, hogy alapvetően, hogyha nem lenne ez a csekkolás funkció, valószínűleg nem működne egyik ilyen platform sem. Tehát, hogy ennek alapvetően ugye az a lényege, hogy, hogy mozítsuk a másik életét.
Hát igen, tulajdonképpen a social médián ez történik, amikor valaki megosztja, hogy mit evett, nem tudom, milyen ruhát vásárolt aznap, akkor tulajdonképpen beenged az életünkbe. Csak kérdés, hogy ennek így milyen ára van, vagy mit adunk mi cserébe, mert hogy amíg mondjuk, nem tudom, 50 évvel ezelőtt két ember találkozott az utcán, és megmutatta, hogy jaj, nézd, Marikán, vettem egy új otthonkát, a másik megmondta, hogy hú, hát én meg ma épp nem találtam a méretemben, nyilván sokkal limitáltabbak voltak akkor a lehetőségek, tehát hogy ott volt egyfajta párbeszéd, amikor csekkolták egymás aktuális életeseményeit, most pedig így egy ilyen passzív szemlélés van, egy ilyen binge viewing, mint ahogy a sorozatokat binge-watchingoljuk, úgy ezt is így, hát azért túl lehet tolni, és hogy engem nagyon-nagyon foglalkoztat az, hogy hol van ennek ez a finom hártyányi határa, ahol már rá tud csapni, és elsődlegesen nem abból a szempontból, hogy ez egy büntető jogi kategóriává fejlődje magát, hisz könnyen tudunk eljutni megfigyeléstől másnak így a testi sértéséig, akár fejben így lógrásban, viszont engem sokkal jobban foglalkoztat az, hogy ebből mennyi rész jut így a saját magunk bántalmazására, mert hogy sokszor nem arról van szó, hogy a másik kárát szeretnénk, hanem hogy valahol magunkat károsztatjuk azzal, hogy ezt tesszük.
Abszolút, és hogy ez nagyon érdekes gondolat, mint mondta, hogy x idővel ezelőtt, social media életünk előtti részben két ember összetalálkozott, akik ismerték egymást, megosztották az újdonságokat, de hogy ahogy akkor másképp találkoztunk össze, másképp is váltunk el. És talán ez lehet szerintem úgy az igazi nagy felütés ennek a témának, hogy ma, ha megszakad egy emberi kapcsolat, az a social media felületeken nem biztos, hogy megszakad. Vagy hogyha még meg is szakad, még mindig vannak trükkök, amivel lehet a másikat követni. És hogy szerintem ami nagyon-nagyon káros az emberi léleknek, az, hogy ilyen értelemben kezdünk kicsit elszokni a veszteség megéléstől. Hogyha valaminek vége van, akkor vége van. Akkor nem lehet visszacsinálni. És ezt nyilván legjobban azok tudják, akiknek már volt haláleseti gyász az életükben, hogy egyszerűen ott nincs tovább. De szakításnál már, holott az is egy nagyon hasonló gyász folyamat tud lenni, akkor is, hogyha valamivel enyhébb, de hasonló a lefolyása, én azt látom, hogy ez nem tud lefutni, nem tud az a természetes fájdalom megjelenni, hiszen ott van a csábítás, hogy én meg tudom nézni, hogy ő mit csinál vele, mi történik. Mert hát ugye azzal, hogy egy másik ember kikerül az életünkből, meg én is, tehát ő kikerül az enyémből, és én is az övéből, abban ugye az is nagyon fájdalmas, hogy semmit nem fogunk elvileg egymásról tudni, és ez a meg annyi dolog, amit ő csinál, amit én csinálok, ez mind eltűnik. De hogy a mai világban bizonyos értelemben meg nem tűnik el. És így azt gondolom, hogy nem tud elkezdődni konkrétan a gyász folyamat, és az első szakasznál azáltal, hogy ez nem tud elindulni, megrekedünk és ragadunk, és ezáltal egy teljesen más irányt kezd venni egy veszteségtörténet, mint aminek kéne, hogy történjen.
Na hát igen, és akkor itt elkezdhetünk gondolkodni az elakadt gyásznak a terminusával. Viszont visszanyúlnék egy picit oda, hogy valamilyen formában ezt csak jónak érezzük, tehát erre van egy nagyon erős késztetési motiváció. És ez, hogy kvázi kiszállunk egymás életéből, ez akár baráti kapcsolatok megszakadása esetén sem egyértelmű, mert hogy valamilyen formában az, hogyha tudok rólad valamit, akkor azzal így, hát fogalmazhatok így, hogy nyerekben érzem magam, de hogy ez ad egyfajta hatalomérzést, mert hogy az információ manapság, ez egy hatalom, minél többet tudok processzálni, annál többet, több dologhoz tudok hozzászólni, több emberről tudok, tehát ez egy ilyen illuzórikus hatalomérzetet is adhat.
És egy illuzórikus kontrollt. Tehát, hogy ami nagyon-nagyon fáj az emberi szívnek mindenféle gyász folyamatban, az a kontroll teljes elvesztése. Na de, hogyha vannak eszközeim, hogy ne veszítsem el teljesen a kontrollt, már nem fáj annyira. És én azt gondolom, hogy a modernkori embernek a legnagyobb nehézsége az a fájdalomfóbia, amivel az élet legfontosabb témáit illetően vagyunk, hogy egyszerűen rettegünk a fájdalomtól, és nagyon-nagyon sok lehetőség, módszer áll a rendelkezésünkre abban, hogy ezt csillapítsuk. És ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ez a szakítások, elválások, és akkor itt tudunk a barátságokra is utalni, tehát szakítások, elválások utáni fájdalom csillapítása első körben. Hogy én nem veszítem el az összes kontrollt, még azért valahogy kapcsolatban maradunk, három idézőjelbe téve, hiszen az nem valós kapcsolat, de azért úgy tudunk egymásról, mert hát ez nem mindig csak egyik irányba van.
Pontosan. Igen, és hát főleg, hogyha belép egy új ember a másik életébe, akkor ez meg tud fűszereződni egy ilyen kiváló next level összehasonlítással, ami meg tovább szélesíti annak a körét, hogy hogyan sztalkolok másokat meg, hogy én hallottam olyat klienstől, hogy nem csak azt csekkolta, hogy social médián mi a helyzet, hanem sokkal kiterjedtebb módon nézett utána az illetőnek, ami viszont tényleg egy aggasztó dolog, főleg valakinek így az egyéni működését tekintve. Te látsz olyat, akár egy személyiség szinten, ami akár mondhatjuk úgy, hogy hajlamosít valakit arra, hogy ilyen működésbe bevonódjon?
Én azt gondolom, hogy mindig azért a függőségre jobban hajlamos embereknél ez nagyobb a veszélyeztető tényező. Tehát, hogy ahol nehezebb megélni az elválást, a leválást, az elengedést.
Hát akár ide behozhatjuk a dependens személyiség szerkezetet is, aki ugye...
Hogy ki vagyok én nélküled.
Igen.
Ugye nagyon szeretem az Adinak ezt az idézetét, ami amúgy egy nagyon gonosz idézet, hogy és te nem vagy, mert én már nem látlak. És hogy nagyon sokszor szerintem ezt így éljük meg, hogyha te nem látsz engem, akkor én nem vagyok, és akkor itt ebben benne van egy gyönyörű áthallás a látásra, hogy akkor miért pakoljuk ki az életünket. Tehát szerintem az is nagyon érdekes, hogy van egy ilyen revans jellege is, meg hogy te is vagy bennem továbbra is, hogyha én látlak téged. Hogy hogyan vagyunk mi a másik szemében.
Hát igen, és ez picit olyan, mintha így a haragunkat és féltékenységünket etetnénk, tehát hogy így tüzeljük.
Abszolút. Abszolút. Mert hogy igazából ez szerintem utána két pillanat alatt egy teljesen önkárosító dolog elcsapált, és hogy ugye elindult egy ilyen fájdalomcsillapító jellegből, és talán tripla annyi fájdalom lesz nem is olyan sok idő múlva, hiszen ahelyett, hogy megkezdenénk azt a természetes veszteségfeldolgozást, ami pont erre irányul, hogy ki vagyok én nélküled, ki vagyok én anélkül, hogy látnám önmagamat a te szemedben, most látok a te szemedben egy másik embert, ami teljesen elvonja a fókuszt arról, hogy én a múltbéli hibákból tudjak tanulni, mert hogy azért az fontos leszögezni, hogy tehát amit szoktak mondani, hogy egy kapcsolat mindig két emberen múlik, azért az olyan értelemben nem teljesen igaz, hogy nem mindig 50-50%, de tényleg mindig két emberen múlik. És a veszteségfeldolgozásnak az egyik legfontosabb része az, hogy úgy tudom igazából a kontrollt a jövőre nézve valamelyest a kezembe venni, hogyha tudom saját magam számára garantálni, hogy bizonyos dolgok a jövőben egy másik emberrel nem ugyanígy lesznek. De amíg én a másik ember új kapcsolatára fókuszálok, addig gyakorlatilag az önismeret az ki van csukva.
Hát igen, igen. Tulajdonképpen a stalkinggal így kiszorítjuk az önreflexió lehetőségét, hisz mire reflektálok a másikra, arra, hogy hogy van, hol nyaralt, hol találkozott a barátaival, stb. És hogy ezért innen nem vezet túl távoli út a stalkinghoz, ahol már viszont így elkezdünk be gyalogolni ennek a mélyébe, mert hogyha én ezt így megnézem, hogy az exem, a Józsi, vagy a Pisti, vagy a Klári, vagy az akárki itt ott járt, és ezt elkezdem rossz indulatú módon felhasználni ezt az információt, akár csak úgy, hogy a barátnőimmel ezt így kitárgyalom. Vagy akár fake accountot hozok létre, egy ilyen random felhasználót, és azon keresztül nézegetem a Józsit, a Klárit, az akárkit, és elkezdem azt érezni, megérkezik egy ilyen feljogosítottságérzés, hogy hát de nekem jogom van tudni, mert hogy én ezért az emberért tettem valamit, vagy közünk volt egymáshoz, akkor azért nem olyan hosszú út vezet ahhoz, hogy hogy a másik irányába is valamiféle hát elmarasztalót tegyek, még ha erről ő nem is tud, de azért az nem túl fair, hogy lecsekkolom mindenféle oldalon. Ez olyan, mintha nem tudom, maradunk a példánál az 50 évvel ezelőtti időszakban, mintha bemennék valakihez, és így feltúrnám az iratszekrényét, hogy azért nézzük meg a cég jegyzék számát, meg hogy hova van a KFT-je bejegyezve, stb.
Hát abszolút, meg azért ezt így fontos így magunk ezt megbeszélni, hogy még olyan nem volt szerintem, hogy valaki egy ilyen fake account-ról csekkolta a másikat, és egyetértett azzal, amit látott. Tehát, hogy ilyenkor azért jön egy óriási düh hullám, hogy mer az a Józsi, amitől még jobban behergeljük magunkat. És közben azt gondolkoztam, hogy lehet, hogy mégis ez is fájdalomcsillapítás, hiszen nem kell az önismeret fájdalmával szembenézni, amíg addig azon pampogunk a barátnőkkel, akiknek amúgy by the way az a dolguk, hogy szidják velünk a Józsit, hogy ők most hova mentek, hova utazott, mit csinál, mennyi pénze lehet, milyen boldog élete van, vagy igazából ez csak boldognak tűnő, de mi tudjuk, hogy teljesen boldogtalan nélkülünk. Tehát, hogy amíg ezzel foglalatoskodunk, addig sem kell magunkba nézni, és én azt gondolom, hogy egy veszteségfeldolgozás fájdalma az két irányba mutat. Az egyik a hiány, ami nagyon fáj benne, a másik meg az, hogy én ki voltam, amíg ezen az úton jártam, és hogy lehet, hogy itt én sem voltam olyan tökéletes, mint aminek hinni szerettem volna magamat. De hogy ugyanakkor az ezzel való szembenézés, azt gondolom, hogy ez egyetlen útja a valódi ilyen kapcsolati veszteség feldolgozásnak.
Igen, ez jutott eszembe egy ilyen metaforaként, hogy ez olyan, mint egy ilyen mentális falcolás, hogy valami nagyon fáj, azzal így nagyon nehéz szembenézni, de akkor mit csinálok, kihelyezem valahova a fájdalmam, mert hogy tényleg így ez olyan... Tetszett ez, amit mondtál, rá tudok kapcsolódni, hogy senki nem értett még nagyon egyet azzal, amit látott, tehát hogy itt ebben van egy szándékosság. Tehát úgy szaladunk be ebbe a bizonyos erdőbe.
Mit akarok találni, ugyebár,
igen,
nem?
Igen, összességében azért a social media használat után nem szoktuk úgy letenni a telefont, hogy ez az 5 perc, de megértem, milyen jó, hogy nem teregettem. De hogyha egy ilyen helyre megyek, ahol nagyon nagy esély van arra, hogy sérüljek, vagy egy olyan dologat találkozzak, ami hát nem oké, vagy nem építő jellegű, akkor azért még nem nagyon van mint csodálkozni, hogy ez fájni fog.
Igen, én nagyon-nagyon durva módon mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy a szakítást érdemes ugyanúgy kezelni, mint a haláleseti gyászt. Ott sincs semmi más megoldásunk, mint szembenézni azzal, hogy ennek vége és ennek a kapcsolatnak ebben a fizikai világban vége van, és nem tudjuk tovább nézni. Tehát igazából ez a social media, ez egy úri huncutság számunkra, de hogy aminek vége van, annak vége van. És nyilván ebben az nagyon nehéz, hogy ezt megbeszélhetjük, meg ebben egyetérthetünk, de azzal az adott emberrel este 11-kor, amikor a legjobban fáj az ember szíve, és elcsitulnak a külvilág hangjai, nincs ott senki. De csak ő van ott önmaga mellett, hogy fülön csípje magát, amikor épp kattintani készül.
Hát igen, igen, pontosan ez tipikusan ennek a... Tehát ennek tipikusan az esti órák, az úgymond meleg ágya, hisz akkor tör ránk sokszor a magány, akkor érkezünk meg ebbe az állapotba, amikor így a szorongásaink is megtalálnak, vagy akár a kíváncsiságunk, hogy na, mi lehet vele, és ugye azt is tudjuk, hogy a szakítás után azért a szerotonin szint nagyon erőteljesen lecsökken, és ez a szerotonin az az anyag, ami részt vesz a mi obszesszív és kompulzív működéseinknek is az irányításában, és ahogy mondjuk egy internetfüggőségi zavarban is a kontroll, a gátlás, az egy nagyon fontos szemponttá válik úgy ebben a működésben is, mert ha egy ilyen egyensúly elbillenés következik be, akkor onnantól így a dűroham, a zaklatás, akár az ilyen szélsőséges gondolatok is megjelenhetnek.
Ilyen értelemben szerintem kb. A stalking sorolható a viselkedés és addikciók közé. Mert hogy nem egy szertől függünk, hanem a viselkedés által kiváltott hatástól.
Igen.
Ami nem a jó hatás, tehát hogy félreértés ne essék, nem jó érzés lesz, hanem a kontroll illúzióját biztosítjuk saját magunk számára.
Igen, és így felmerül bennem, hogy amíg a figyelmem abban van, hogy a másik mit csinál, hol van, mivel tölti az idejét, addig így hát lemaradok a saját életemről, valahol azzal fizetek, az ilyen fizetőeszközöm, hogy átteszem egy másik életének a vélt működésébe. Mert azért azt már szerintem 2023-ban nem kell elmondani, hogy amit a social médián látunk, abból így erőteljesen gyököt kell vonni.
Hát erőteljesen. És én nagyon hiszek abban a főleg az egzisztenciás filozófiában, pszichológiában átfolyó gondolatban, hogy talán így az életünk legnagyobb felelőssége az abban áll, hogy így a saját létpotenciálunkat maximalizálni tudjuk, tehát hogy a saját létünkben rejlő lehetőségeket kiaknázzuk, és hogy amíg egy másik ember életével vagyunk elfoglalva, addig a sajátunktól veszünk el, hiszen az időnk, energiánk véges. És hogy ilyen értelemben az, hogy a saját életemet nem építem, amíg máshova figyelek, az egy egzisztenciális bűn.
Hát tulajdonképpen igen, meg egy önkárosító viselkedés, egy önsértés. Klienseimtől szoktam megkérdezni, hogyha így a villamos megállóban oda menne valaki, és így leverne egy pofont, akkor rához így milyen képet vágnának, és így hát ilyet nem lehet tenni, hát ki tenne ilyet, és így önmagunkkal meg olyan sokszor megtesszük ezt, hogy így tényleg sorban állunk azért a bizonyos pofonért. A social médián is azért azt gondolom, hogy lehet minőségi tartalmat fogyasztani, tehát ebben van egy nagyon-nagyon erős felelősség. De azzal, hogy én oda megyek egy ilyen helyre, hogy én megnyitom ezeket a profilokat, azzal olyan, mintha így kérnék egy pofont, és aztán nem lehetetlenkodnék, hogy de hát ez így rosszul esik.
Abszolút. Meg szerintem az is megfigyelhető, hogy ilyen jellegű stalkolásnál van egy olyan része, hogy csekkoljuk a volt párt, és akkor, amikor belelendülünk már igazán, akkor rákeresünk bizonyos profilokra, akik lehet, hogy akár híres emberek, és biztosak vagyunk benne, hogy na nekik nagyon boldog életük van, és akkor az önsértő viselkedés az még tovább fokozódik, hogy volt először egy óriás csalódás megint, hogy én látom, hogy a Józsi hova ment az új barátnőjével, és akkor megnézem a számomra teljesen amúgy idegen és indiferens celebet, hogy na hát tessék, ő meg Floridában van, és akkor lesz aztán teljes, meg lesz az esti hangulat. És akkor ez igazából egy ilyen saját farkába harapó kígyó lesz, és egy ilyen egyre lejjebb vezető spirál.
Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy szerinted így ennek milyen hatása van a mentális egészségre, mert hogy alapvetően ugye van egy baseline, amiről indulunk, tehát azért ahhoz nagyon tudatosan, reflektíven kell működni, hogy ne csúszunk bele, és nem is arról van szó, hogy mi ezt itt démonizálni szeretnénk, hogy soha ne csekkoljunk le senkit. Hát van ennek egy egészséges szintje, de hogy ha belecsúszunk ebbe a fajta működésbe, akkor azért ez hosszú távra is kihathat akár így a mentális egészségünkre. Te miben látod így ennek a hatását?
Abszolút, alapvetően azért ez az összehasonlítgatás, aminek a mai fogyasztói nyugati társadalom a meleg ágya. Ez azért még sok jót nem tett szerintem a mentális egészségünkkel, és igazából ez annak egy ilyen nagyon különleges válfaja, és most a különleges nem jó értelemben értem, hogy ez valami olyan, ami engem személyesen érint. És azzal egyre lejjebb csúszunk, mert hogy azért ezt fontos tudni, hogy az élet az sosem az, amit látunk, hanem az, ahova figyelünk. És az, hogyha én a hiányt nézem, az igazából egy óriás negatív ilyen fekete lyukhoz fog szerintem vezetni, ami a végén bekap engem.
Igen, az előbb behoztad így ezt a spirál kifejezést, és ebben itt tényleg egyre lejjebb lehet menni, akár hogyha nem kapunk kézbe, hogyha nincs tényleg önreflexió így oda rendelve így a stalking mellé egy adott ponton. Mert hogy ezt nagyon ki lehet terjeszteni nagyon sok mindenre, tehát nem csak az ex-re, hanem az egyetemi tanárra is, aki bunkó volt, vagy nem olyan jegyet adott, amilyet szeretem volna. Tehát ez ilyen egyre szélesedő kör, ami lehet, hogy úgy tűnik, mintha így tágulna a perspektívám, hisz egyre több emberről tudok egyre több minden, de hogy közben a saját világom az meg nagyon beszűkül, mert azon lesz a fókuszom, hogy kiben mit találok, milyen kivetnivalót, ugye, nem kell senkinek sem bemutatni a kommentelőket például, akik a, nem tudom, utolsó félregombolt inget is megjegyzik, hogy hát azért igazán lehetne erre figyelni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon analizáló működést hoz elő az egész legesség helyett egy ilyen részletközpontú működést, hogy kiben, hogyan látom visszaköszönni magam, hogyan tudom egy picit leértékelni akár őt, hogy ne legyen annyira fájó, hogy mondjuk ő valamiben sokkal jobb, mint én.
Hát igen, csak közben ez egy folyamatos valóságtorzítás, mert ugye legtöbben azért a social media felületekre nem azt rakják ki, ami hiány az életükben, vagy ami miatt éppen szomorúak. Tehát ahhoz, hogy én a teljesen pozitív, álpozitív tartalmat le tudjam értékelni, akkor azért már nagyon más szögből kell megnézni, és ugye arra is nagyon sok energia megy el szerintem, hogy akkor látom én a Józsit az új nőjével Floridában, de megmagyarázom, hogy de igazából ez miért rémesen rossz nekik. Mm. Hogy ugye a saját kis énem ne fájjon annyira. És hogy itt is szerintem rengeteg energiát veszítünk így mind a veszteségfeldolgozásból, amit oda kéne koncentrálni, mind így a saját jövőbeni létpotenciálunk kiaknázásából. Mm.
Nem tudom, hogy hogyan lehetne kiegyensúlyozni így a social médiát, hogy valósághűbb legyen, sokan odaírják, ugye, hogy no filter, stb., de csak nem azt teszi oda, csak nem azt teszi ki, amikor már megette a tányérételt, vagy ilyesmi. És azon gondolkodtam, hogyha mondjuk a Józsi feltenne egy sírós képet, akkor ez vajon milyen hatása lenne, mert szoktam ilyennel így az Instagramon is találkozni, hogy valaki így távolba révedő, könnyes képet tesz ki, hogy az is egy kicsit így nem szeretem ebbe az irányba elvinni, de hogy az is úgy feldob bennem kérdéseket, hogy vajon mire gondolt a szerző. De
hogy van az? Tehát én az ilyen jellegű képeknél meg azt nem értem, hogyha én épp benne vagyok egy óriás fájdalomban, akkor az hogy alakul úgy, hogy én előkapom a telefont, és lefotózom a könnyeimet. Hmm. Tehát, hogy ez meg szerintem már egy olyan irány a social médiának, ami meg a végképp eltávolodása a saját érzéseinktől. Tehát én azt gondolom, hogy a social médián változtatni már nem lehet, és én nagyon nem értek azzal sem egyet, ahogy van egy ilyen álgyász megélés a social média felületeken, mert én azt gondolom, hogy az is oda vezet, hogy a saját magam legmélyebb érzését, legmélyebb veszteségét nem tudom egyedül tartalmazni.
Ezt hogy érted?
Hát, hogy azért az élet az egy magányos út, ha tetszik, ha nem. Tehát, hogy az életünket egyedül éljük, és hogy ebben lehetnek nagyszerű társaink az úton, de vannak olyan megélések, olyan fájdalmak, amit soha senki nem vehet át tőlünk. És én azt gondolom, hogy az egyéni felelősségvállalás az pont abban rejlik, hogy ezeket a megéléseket, fájdalmakat egyedül tudjuk vinni. Hogy én tudom tartalmazni az érzéseimet, és ilyen értelemben tudom tartalmazni az életemet. És talán ezzel itt körbe is érünk, hogy az én veszteségemet azt nekem kell elgyászolni, és azon nem fog segíteni, ha csekkolom a Józsit, de nem fog segíteni az se, hogyha én egy bármilyen, akár más veszteséget kirakok a social media platformokra, és várom azt, hogy három szomorú smiley aláérkezik, és akkor mitől lesz jobb közelből.
Igen, hát főleg az ilyen ismert embereknél ez nagyon erősen megjelenik kapcsolati veszteség esetén is, ugye itt mindig jön ez a disclaimer, hogy kérjük a nem tudom, tiszteletben tartását az életünknek, amit egyébként így exponálunk online. De hogy ez ilyenkor egy ilyen sajtóközlemény, vagy várunk ilyen együttérző szavakat, vagy bármiféle megerősítést?
Én már ebben se vagyok biztos, hogy mit várnak a bizonyos celebek. Tehát én ilyen döbbenten tudok ülni ez így a képernyő előtt, és igazából számomra így a legeslegijesztőbb dolog ebben az, hogy tényleg így eltávolodunk attól, hogy van, ami csak a miénk. Hmm. Tehát nem tudom, hogy az adott ember mire vágyik. Hát csak sejtén tudom, hogy ez számára is egy fájdalomcsillapítás, hogy a megosztással talán nem vagyok olyan egyedül. Hmm. De igazából szerintem bizonyos értelemben sokkal jobban egyedül vagyok, hogyha egy ilyen platformra teszem ki, mint hogyha azt egy minőségi közegben osztom meg.
Ott, ahova való, igen. Mondjuk így. Tehát azért a veszteségfeldolgozásnak is megvan a maga terepe, és nem azt mondom, hogy így muszáj pszichológushoz rohanni, de hogyha mondjuk van egy-kettő olyan barátom, vagy családtagom,
igen,
akkor ez tud segíteni. Mit tudunk ezzel tenni, Lili, hogyha azt látjuk, hogy az egyik barátunk kezd ilyesmiből belecsúszni, hogyha a beszélgetésünk már csak arról szólnak, hogy mit látott, és milyen elméletei vannak erről, mert azért sokszor így nőnek ebből a termékeny talajból az ilyen elgondolások, hogy mi mivel magyarázható. Van-e ebben felelősségünk akár?
Igen, ez azért egy nagyon nehéz dolog, mert hogy a barát nem pszichológus, és ez így van jól. Én mindig el szoktam mondani, ugye van ez az örökös vita, hogy kinek van szüksége pszichológusra, ugye a kedvenc válaszom, hogy akinek nincsenek barátai, ez ugye nem régiben el is hangzott itt mindenféle platformokon, de hogy alapvetően a kettő az teljesen más funkciót tölt be. És én azt gondolom, hogy még egy veszteségfeldolgozásban is egy pszichológusnak a jövőben mutató kérdések feltevése a feladata, a barátnak egy ideig akkor is az a dolga, hogy szidja velem együtt a Józsit. De hogy eljön az a pont, és ezt szerintem azért lehet érezni, pláne egy őszinte barátságban, hogy hol van az, hogy most már eleget szittuk a Józsit, és hogy most már picit felfelé kell menni, picit már más perspektívát is kell tudni látni. És ilyen értelemben szerintem az egy barátság felelőssége is, hogy picit megpróbáljuk terelgetni a másikat. Aztán lehet, hogy nem lehet a másikat terelgetni. De én ebben is abban hiszek, hogy az, hogy én mit mondok, az az én felelősségem, az, hogy a másik ezen mit ért, az meg az övé.
Tehát akkor mondjuk felhívatom arra a figyelmét, hogy mintha az elmúlt időkben ezek a baráti találkozók arról szólnának, hogy így összegyűlünk, és a Józsit károsztatjuk, de hogy egyébként mi a helyzet a Pistivel, akiről múltkor beszéltek?
Hogy mi a helyzet az élettel?
Mi a helyzet az élettel?
Mert hogy azért a Józsi fájdalmát nem biztos, hogy a Pistivel kell gyógyítani, hanem hogy mi a helyzet veled, nem?
Igen. Sokszor van, hogy erre így rámennek barátságok, ahogy így hallom, hogy egyszerűen nehéz tartalmazni azt, hogy valaki ebben a mocsárban mozog, és valahol ez is egy ilyen választott dolog, hogy nem engedem el a fájdalmam, hogy így ragaszkodom hozzá, két kézzel szorítom, mert addig is ad valami programot az életemnek, mert hogy ha ezt elengedem, akkor utána mi marad?
Hát abszolút. És ilyen értelemben könnyebb a múltban benne lenni talán, mint a jelenhez és a jövőhöz kapcsolódni.
Sokszor szoktunk mondani, akár ilyen bántalmazó kapcsolatok esetén is, hogy az ismert rossz az még mindig jobbnak tűnik, mint az ismeretlen, ami lehet jó is, de hát ezt nehéz realitásként látni, vagy reális opcióként számlálni.
Abszolút. Tehát a veszteségfeldolgozás, én azt gondolom, hogy az legyen bármilyen természetű, de az egy nagy beavatás az életben. Tehát amikor úgy először kirántják alólunk a szőnyeget, és akkor itt most ne a legtragikusabb dolgokra gondoljunk. Szóval, hogy ott az ember a kontrollvesztettségben megismerheti igazán saját magát, és ott abszolút van lehetőség a növekedésre, hogy én ebből tanuljak, én ettől több legyek, de azért ez nem törvényszerű, és nem automatikus. És ugye, amit szoktak mondani a veszteségfeldolgozás során, hogy az idő segít, meg majd az idő begyógyítja. Hát én ebben nagyon nem hiszek, mert szerintem nem az idő segít, hanem az segít, az a munka, amit a lélek abban az eltelt időben elvégzett. Tehát önmagában az idő, az semmit nem old meg, és gyönyörűen be tud veszteségeket, gyászokat fagyasztani abban az állapotban, amiben lehet, hogy 5 éve, 10 éve, 20 éve volt.
Hát főleg még, hogyha ki is tesszük magunkat ezeknek frissen tartásának, ha lehet így fogalmazni, mert hogy azzal, hogy akár nyomon követem valakinek x éve az életét, azzal így aktívan tartom magamban ezt a fájdalmat, a vélt vagy valós fájdalmat, mármint hogy maga a fájdalom érzet, az biztos, hogy egészen valós, kevés annál valószínűbb érzés van, de hogy a saját sérelmeimet, a saját nehéz érzéseimet, vagy megbántottságomat, sértettségemet.
Abszolút. És hogy tényleg talán a veszteségfeldolgozásnak egy nagyon fontos része azt elfogadni, hogy amikor ott vége van, annak bizonyos értelemben tényleg vége van. És megnézni azt, hogy hogyan vagyok én ebben a végében. És én nagyon-nagyon szeretem szerintem egy ilyen nagyon megindító a performance, ugye Marina Abramovicsnak nagyon sok ilyen nagyon-nagyon meghökkentő Hát nem is tudom, minek nevezhetnénk, hát performance-a volt így a saját életéről, és amikor ő a hosszú-hosszú évekig tartó kapcsolatával, aki szintén egy ilyen performance artist, az Uléjjel szakított, akkor elmentek a kínai nagyfalra, és ott búcsút intettek egymásnak, és elsétáltak a falnak a két ellenkező irányába. És aztán utána azt hiszem 30 évig nem is találkoztak. Egy másik performance keretében találkoztak újra, de hogy ez szerintem egy ilyen nagyon-nagyon szimbolikus és vizuálisan nagyon jól megélhető bemutatása annak, hogy minek kéne történnie egy elválláskor. Hogy akkor igazából mi két irányba megyünk, és az, hogy két irányba megyünk, nem látjuk egymást.
Ha megfordítjuk ezt, akkor ez mennyire elképzelhető, vagy mennyire befogadható akár, hogy jó, én nézegetem a Józsi, de mi van akkor, ha nem tudom, a Józsi is látja azt, hogy velem mi történik, mert ő sokszor ilyen is megjelenik, vagy mennyire szívesen tárnám fel akár a Józsinak az új kapcsolati státuszom, vagy az aktuális élettörténéseim, mert hogy abban, hogy két felé indulunk el, abban benne van az, ugye hátra egyik sem tekint, vagy egyik sem látja a másikat, miben akkor, ha ez ilyen kölcsönös.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és abszolút jó embert kérdezem, mert inkább is soha semmit nem osztok meg a magánéletemben ilyen platformokkal, mert eleve nem szeretem. De hogyha már így a szakítás témájában vagyunk, és tehát hogy szerintem azért ott is az egy elegáns dolog, hogy ha már nagyon bosszút akarunk állni, mert ugye itt ilyenkor ez motivál mindenkit, hogy most meglátja Józsi, hogy nem ő megy Floridába, hanem én megyek. De én azért abban hiszek, hogy a legjobb revans a nem revans.
Az elérhetetlenség?
Amikor, nem, hogy az én életem megy tovább. És nem az motivál engem, hogy én rajtad bosszút akarok állni, hanem az motivál, hogy az én életem jobb legyen.
Tehát ez nem merül ki abban, hogy a szakítás másnapján a, nem tudom, belvárosi szórakozóhelyről töltök fel képeket, amin látszólag nagyon jó szórakozó.
És oda pattanok egy olimpiai bajnok mellé, aki éppen ott bulizik, és csinálunk egy képet. Igen, szerintem nem ez a legcélra vezető megoldás.
Természetesen nem tudunk egy adással helyettesíteni egy folyamatot, amire akár abban az esetben lehet szükség, ha ez tényleg egy komoly függés, vagy egy obszesszív-kompulzív zavar, tehát olyan jellegű kényszert érzünk arra, hogy kövessünk valakit, ami akár patológiásnak is mondható. De hogyha mondjuk rajta kapja magát valaki azon, hogy ez úgy kezd beépülni ez a szokás, hogy nem tudom, este vacsora után, ahogy végigörgeti az Instagramot, van két-három ember, akinél hosszabban elidőzik, hogy mik lehetnek azok az önreflektív kérdések, amiket így tudunk javasolni ezeknek a személyeknek.
Talán a legütősebb az, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy ezzel így mi megy előrébb a saját életünkben. Mi lesz több?
Hát az információ. Most egy kicsit ördögügyvédje leszek. Tehát, hogyha tudom, hogy milyen helyzet a Józsival, akkor azért úgy van rálátásom arra, hogy hogy van, merre jár,
mit csinál. És akkor mi lesz több? Én is az ördögügyvédje leszek.
Hát szorongásom, az biztos.
Az mindenképp, igen. De hogyha már ezt ki tudom magamnak mondani, hogy igazából vagy a szorongásom, vagy legjobb esetben semmi, az talán már tud egy ilyen belső stopp lenni. Illetve én mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy sajnos ki kell trükköznünk magunkat. Tehát, hogy legalább az ikonokat töröljék le a telefonról, tehát, hogy az is óriás csábítás, hogy minden elérhető rögtön. Tehát ez ugyanolyan, hogyha kint van egy tálbomban az asztalon, arra rá fogunk járni.
Mert ezek ilyen triggerek.
Abszolút.
Hogyha így egy kicsit a viselkedés terápia oldaláról közelítjük meg, akkor ebben benne lehet az is, hogy a saját triggereimet felfedezzem, hogy mi az, ami elbillent abba az irányba, tehát ha látom, hogy ott az alkalmazásnak az ikonja, akkor nagyobb valószínűséggel fogom megnézni.
Igen, és hogyha már, ha mondjuk nincs is letörölve maga az alkalmazás, csak az ikon, az már azért egy két lépcsős keresés a telefonon, és akkor már több lehetőségem van beavatkozni a saját cselekvésembe, hogy hoppá. Néha annyira automatikusan nyomunk a telefon bizonyos ikonjaira, tehát ez teljesen tényleg automatizmus lett, rá se jövünk. Már hopp, rég bent vagyunk, amire realizáljuk, hogy mi történik. És ez mindenfajta függőséggel előbb-utóbb így van.
Igen. Hát ez is egy olyan jelenség, amiben nem tudjuk lespórolni a tudatosságot, főleg a kezdeti időben.
Nem tudom, hogy van-e olyan jelenség az életben, amiből le lehet spórolni a tudatosságot.
Bár lenne.
Igen.
Hát kezdetben, tehát minden olyan helyzetben, ami változást igényel, mondjuk ha kezdek így belecsúszni egy ilyen önrontó körbe, akkor az biztos, hogy ahhoz, hogy ezen változtatni tudjak, jelen kell lennem a jelenléthez. Igen. Fontos, hogy tudatilag is oda pozícionáljam magam, nem úgy, mint ahogy mondod, hogy jaj, hát igen, rányomtam már, hisz tudom, hogy ott van a bal felső sarokban. Szóval, hogy ez a tudatosság egy picit azt is feltételezi, hogy az én nézőpontomból, hogy amikor elindul ez a cselekvés, tehát mondjuk, ha ismerem is a triggereim, hogy van egy helyettesítő erre, hogy ha A van, akkor azon hogyan tudok változtatni, mik azok a pontok, ahol be tudok lépni, és hogyan tudok mellé rendelni, vagy a helyére rendelni valamit, mert tehát ezek a tiltások általában nem működnek, hogy akkor nem nézem meg, oké, akkor mi lesz, ülök, és az ürességben még inkább megjelenik annak a vágy, hogy na de csak most, vagy na de csak egy-két képet, vagy egy-két sztorit, stb., hogy valamit mellé kell tennem, vagy a helyére kell tennem, hogy mi az, amivel ki tudom váltani, és nem azt mondom, hogy akkor nézzünk más embert, vagy akkor más platformon.
És ami ugye a legnehezebb egy ilyen szakítás utáni helyzetben, az az életünkben megjelenő űr, ami nem csak a másik ember hiányát jelölő űr, hanem igazából a sok-sok szabadidős tevékenység hiányát jelölő űr, hogy azáltal, hogy ő nincs, nagyon sok minden nincs, amit mi együtt csináltunk volna. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a legjobb gyógymód az, hogy tényleg megismerjem a hiányban önmagamat, hogy igazából én mi az, amit szívesen csinálnék ebben az időben.
Igen, ezt oda lehet tenni a helyére, hogy akár ezt az időt fordíthatom magamra. Hogyan tudom akár így teljessé tenni azt az egyedül töltött időt, mert hogy én nagyon szeretek egyedül lenni, mármint egy minőségi időt egyedül tölteni, és ezt nem csak tapasztalatban állíthatom, hogy nem csak azzal lehet kitölteni, hogy social médiát görgetünk.
Abszolút nem, csak nagyon nehéz az, hogyha mondjuk évekig volt egy megszokás, hogy mi együtt tudunk a tévé előtt minden este, és most a másik nem ül ott, akkor igazából lehet, hogy ott van a könyv a könyvespolcon, vagy elmehetek futni, vagy hallgathatok zenét, vagy kiválaszthatom azt a sorozatot, amit végre én szeretnék nézni, hanem hogy igazából ott megjelenik egy tátongó űr, és nagyon sokszor úgy vagyunk, tehát hát úgyse tudok mit csinálni, hát akkor már nyomogatok.
Ami ugyanúgy nem viszi előre
hát abszolút
a történetet. Én azt szoktam így javasolni a klienseimnek, hogy ezt picit így átkeretezve fogja fel, mintha önszeretetet gyakorolna. Tehát, hogy nem, most nem dönt úgy, hogy bántja magát azzal, hogy ránéz erre az adott profilra, hanem már egy nap eltelt úgy, hogy nem bántottam magam, már két nap eltelt. És így lehetnek ebben hullámzások, ahogy így látjuk azt is, hogy mondjuk a gyász tekintve a gyász év az egy kritikus időszak, hisz akkor találkozunk először azokkal az élményekkel, amik adott ponton így a személy nélkül vannak, de akár hozzákötődnek. És hogy ezekben a periódusokban az valahol így borítékolható, vagy várható, hogy van egy visszaesés, vagy egy nehezebb érzelmi állapot, ami mondjuk egy szakítás esetén ugyanígy előfordult. Na hát most lenne az évfordulónk, hófordulónk, akármi. Lehet ebben egy ilyen megengedés, hogy időnként erre így...
Hát az akár... fontos tudni, hogy a gyász az alapvetően a leghullám természetűbb dolog. Később is az életünk során, hogy a legnagyobb fájdalmaink azok bármikor fájhatnak újra. És amikor hirtelen a látszólagos semmiből elénk ugrik újra, akkor nem kell megijedni. Ez nem azt jelenti, hogy még mindig itt tartunk, hanem hogy egyszerűen most jött egy hullám.
Lehet ebben egy megengedést gyakorolni, hogy most ezt nehezebb elhordozni, de hogy ez alapvetően nem írja felül azt, hogy megismerjem, hogy milyen motivációim szólnak ebbe az irányba, és hogy hogyan dolgozom meg az ilyen jellegű érzéseimet.
Már csak azért is fontos szerintem a megengedés, mert az ennek a görcsös kontrollnak talán pont az ellenkezője.
Ilyen szép a két ellenpólus.
Igen.
Van-e még ide vonatkozó gondolatod, amit úgy szívesen megosztanál ezzel a témával kapcsolatban, akár így a gyógyulást tekintve? Ilyen útra való a hallgatóknak, akik ismernek olyat, aki már ilyet művelt?
Ez nagyon fontos minden veszteségfeldolgozás során, hogy függetlenül attól, hogy a modern világban minden gyorsabban megy, a legnagyobb emberi folyamatok nem fognak gyorsabban lezajlani. és hogy az időnek van egy megkerülhetetlen faktora, és hogy a veszteségnek, a szakításnak az a dolga, hogy rossz legyen. És ezzel semmi más nem lehet csinálni, mint várni. Dolgozni közben önmagunkon, és jobb lesz, és hogy ezt a fájdalmat, ezt el kell tudni viselni, mert igazából minden egyes olyan pillanattal, amivel kitoljuk, halogatjuk, igazából úgy járunk szerintem, mint egy hitellel. Hogy lehet, hogy most kisebb részt törlesztünk belőle, de tovább fog tartani. És a veszteségfeldolgozásnak szerintem nagyon fontos része, hogy a gyászt, a veszteséget akkor kell megélni, amikor történik. Ez nem azt jelenti, hogy a jövőben sosem fog már fájni, de legeslegjobban most kell fájnia. És ne csillapítsuk olyan áldolgokkal, mint a látszólagos kontroll.
Ez nagyon szép ez a hitel hasonlat, talán a hallgatók is tudnak ehhez kapcsolódni, hogy van, amit így nem tudunk a 2.0 verziónk nyakába varni, hanem itt helyben célszerű, jó értelemben véve felelősséget vállalni, ezzel is így erősítve az egészséges felnőtt énünket. Hát én bátorítok mindenkit arra, hogy legyen annyi bátorsága a jó megküzdések mellett, hogy feltegyen magának néhány olyan reflektív kérdést, ami közül jó pár itt is elhangzott. Nagyon köszönöm, Lili, hogy itt voltál, és itt tudtunk beszélgetni.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.